Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, húsvét másnapi istentiszteletünkön a 187. dicséretünk éneklésével magasztaljuk az Urat. E húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 351. énekünket keressük elő, és ezzel dicsérjük tovább az Urat, 351. énekünket. Emlékezzünk-e napon Urunknak haláláról és feltámadásáról. Végig énekeljük mind a 8 versével ezt az éneket.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy örvendezhetünk húsvét ünnepében, örvendezhetünk annak, hogy Te föltámadtál és élsz. Kérünk Téged, add, hogy ezt minnyáján el tudjuk hinni, hiszen csak hitáltal tudjuk ezt felfogni, hitáltal tudjuk ezt elfogadni, hitáltal tudunk Téged, mint feltámadott Urat látni. Kérünk, ahogy énekeltük is, szent lelkedet add, hogy hihessük a Bibliának drága üzenetét, melyel ma is szembesülünk, melyre ma is emlékeztetsz minket. Köszönjük néked, hogy te nem csak meghaltál a keresztfán, hanem föltámadtál, és te vagy ennek a világnak az ura, hatalmas megváltója. Ülsz az Atyaisten jobbján, és onnan jössz majd vissza teljes dicsőségedben ítélni élőket és holtakat. Köszönjük te néked, hogy hódolhatunk ma neked, és kérhetünk arra, hogy áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek az emberek, hogy téged magasztaljanak. Hiszük, hogy te élő úrként nem csak itt vagy jelen, hanem mindenhol. Füleid ott vannak a hozzád szóló könyörgésén, ahogy mondod, ígéred, szádat megnyitod és tanítod mindenhol a téged félőket. Köszönjük néked, hogy hallasz, hogy szólsz, és köszönjük, hogy látsz bennünket is. Mindazokkal együtt, akik ma benned örvendeznek és benned gyönyörködnek. Kérünk téged, hogy így áldj meg minket, és a te egész népedet szerte ezen a világon. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának 24. részéből olvasom az első 12 verset, utána pedig a Zsoltárok könyvéből a második Zsoltár 12. versét olvasom. Leülve hallgassátok figyelemmel Isten írott igéjét. Tehát Lukács evangéliumának 24. részében az első 12 vers így szól. A hétnek első napján pedig, kora reggel, a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. És történt, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, íme két férfiú állt melléjük fényes öltözetben. És mikor ők megrémülvén a földre hajtották orcájukat, azok mondának nékik, mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, mikor Galileában volt, mondván, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékeztek azért az ő szavairól, és visszatérvén a sírtól elmondák mindezeket a 11-nek és mind a többieknek. Valának pedig Magdalai Mária és Johanna, a Jakab anyja Mária és egyéb asszonyok is ővelük, kik ezeket mondák az apostoloknak, de az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt, és nem hívének nékik. Péter azonban felkelvén elfut a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott, és elment magában csodálkozván e dolgon. A Zsoltárok könyvéből a második Zsoltár utolsó versét olvasom. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Drága testvéreim, húsvét második napja van, újra Jézus Krisztusunkra emlékezünk, akit az Atya Isten, miután elvégezte Jézusunk az ő helyettes engesztelő áldozatát a kereszten, és megszerezte a bűnösöknek Isten bocsánatát, kegyelmét, és kivívta, hogy akár mi is, személyesen te is, én is, visszatérhessünk az Istennel való közösségbe, és ő elfogadjon minket, és a földön is megáldjon minket, és az örökké valóságba is megáldjon minket. Miután tehát Jézus elvégezte az ezt érdemlő helyettes áldozatát a keresztfán, harmadnap feltámasztott a halálból. megdicsőítetett. És úgy véltem, hogy illik ehhez az örömteli naphoz a zsoltárokból kiválasztott ige rész. Ez a zsoltár, a második zsoltár Isten felkentjéről, egy általa kinevezett régi zsidó királyról és a hozzávaló helyes viszonyulásról szól, de nem csak Izrael egyik régi királya csupán ez a valaki, akiről a zsoltár szól, hanem annál sokkal, de sokkal több, nagyobb, nevezetesen a mindenség Istentől kinevezett, Szent Lelke által felkent királya, Jézus Krisztus, a Messiás király. Még a zsidó írásmagyarázók is úgy értik, hogy ez a zsoltár a Messiás királyról szól. A zsidók és a világ eljövendő vezetőjéről és uráról, tehát úgy nevezik, hogy messiási zsoltár. Csak azt nem látják, hogy ez a messiás már eljött. Ők még várják ezt a valakit, akiről ez a zsoltár szól. Mi pedig azt mondjuk keresztjének, hogy ez a valaki már megérkezett. Ez a názáreti Jézus. Ez a zsoltár, ami Jézusnak a dicsőségét festi elénk, nagyon sokat jelentett a keresztényeknek. Olvassuk például, hogy a Jeruzsálemben, amikor üldözték az első keresztényeket, akkor ők ezzel a zsoltárral vigasztalódtak, ebbe kapaszkodtak, és bíztak abban, hogy az a király, akiről ez a zsoltár szól, az a messiás király, a Krisztus őket meg fogja menteni, és védeni fogja, és az ügyét pedig előre fogja vinni a világba, és nem is kellett csalódjanak. Luther Márton az egyik levelében emlékezik a zsoltárra, amikor írja, hogy mennyien támadnak most a reformációra ebben az időben, és a mi tanításainkra, amiket a Bibliából veszünk, és aztán hozzáfűzi, hogy de az egekben lakozó kineveti őket, mármint a mi ellenségeinket. Ez egy felesleges rugódozás a részükről, mondja, mert az Úr a mi ügyünk mellett áll. Na most visszatérve egy picit a történelem színteréről ehhez a zsoltárhoz, feltűnik, hogy a zsoltárban Izrael a ma régi királyát kétszer is fiának nevezi Isten. Ugye itt, ha olvasnánk az egész zsoltárt, azt mondja, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. És utána ez a 7. versben, és aztán a 12. versben csókoljátok a fiút. Tehát ez a király, akiről a zsoltár első síkján szól, azt Isten az ő fiának nevezi. És az a döbbenetes itt, hogy a názáreti Jézus is az Istennek a fia. Ezt a nevet hordozza. Isten fia. Jézus a megkeresztelésekor és a megdicsőülésekor is ezt hallja, ezt a mennyei szózatot hallja, és mások is hallják. Ez az én szeretett fiam. Fiam, akiben gyönyörködöm. Ha figyelmesen olvassuk az újszövetségi szentírást, akkor kiviláglik, hogy Jézus a Szent Háromság Isten második személyeként viseli ezt a nevet. Ő mindig Isten fia volt, és az lesz örökké. Hogyha belemélyednénk ebbe, most nem tudunk belemélyedni, akkor igazán meglátnánk, hogy ő öröktől fogva született, ahogy mondja a Biblia, született az atyától, ezért neveztetik fiúnak. Más, mint az atya, más, mint a Szentlélek. Ő a fiú. Isten. Ez az ő isteni dicsőségét fejezi ki. Amikor itt az ősi zsoltárban Isten azt mondja, hogy csókoljátok a fiút, akkor nem egyszerűen egy régi zsidó királynak a tiszteletére, szeretetére hívja az ellene lázadozó ellenségeit, hanem tulajdonképpen végső fokon az örök fiúnak, Jézusnak, a királyok királyának és az urak urának a tiszteletére és szeretetére hívja őket. Isten tehát elénk állítja a fiát, és felhív, és int, és bátorít, és figyelmeztet arra, hogy őt csókoljuk. És itt érkezek az első ponthoz, amelyikben arra a kérdésre keresném a választ, hogy mit jelent csókolni a fiút. Na most a kifejezés megértéséhez, testvéreim, tudnunk kell azt, hogy az ókori keleten, ősidők óta csókkal fejezték ki az emberek a legmélyebb tiszteletet, a legmélyebb imádatot, teljes odaadást, a hódolatot, a szeretetet. Volt egy libanoni kutatónő, aki kutatta ezeket azon a vidéken föllelhető régészeti leleteket, és talált egy sumér pecséten, egy ősi sumér pecséten egy csók ábrázolást. És ez tűnik jelen pillanatban úgy, hogy a legősibb csók ábrázolás, mondom, egy kis pecséten található ez. De egy másik érdekesség is van, ami az ősiséget mutatja, tudnélik, az imádságot jelentő asszír írásjel, az egy ilyen ideogram, az egy szájra tett kéz. Ez a kép jelenti azt, hogy imádni, tisztelni. Egy vallási, egy Isten tiszteleti kultuszi gesztus volt, mozdulat volt ez a száj elé tett és megcsókolt kéz. Tehát a csók egy ősi dolog az ősi keleten, és most érthetjük ezt úgy is, hogy arcul csókolnak valakit, vagy szájon csókolnak valakit, vagy a kezét csókolják meg valakinek, vagy a lábát csókolják meg. Mindenképpen a szeretetnek és a tiszteletnek az egyik mozdulata a közel-keleti országokban. Nem erotikus feltétlenül a töltése minden esetben, hanem egyszerűen a tiszteletnek és a mély szeretetnek a kifejeződése is ez. Például, ha a Bibliát nézzük, akkor ősi iratok, ugye Mózes könyvei, az Mózes első könyvében, a 31. részében olvassuk, hogy Lábán, akinél Jákob dolgozott, és meglépett tőle titokban, utoléri őt, és mondja neki, hogy nem engedted meg nekem, hogy a fiaimat és a lányaimnak csókot adjak, vagyis elbúcsúzzak ugye tőlük. Hát ez nekünk olyan természetesnek tűnik, de ez azon a vidéken az egy mélyebb jelentőségű kifejezés, mint a mi. Mi megpuszíjuk egymást, aztán sokszor nem is tulajdonítunk ennek nagy jelentőséget, de abban az időben, hogy nem engedted meg, hogy megcsókoljam a lányaimat és a fiaimat, az egy óriási sértés volt. Ézsau és Jákob megbékülésekor is olvassuk, hogy Ézsau Jákob elé jön, megöleli a testvérét, aki jól becsapta ugye korábban, nyakába borul, sírnak, és megcsókolja a testvérét. Ami megint nem csak a köszöntésnek a kifejezése, hanem a megbocsátásnak, a szeretetnek, az egybetartozásnak, a tiszteletnek, a testvér szeretetnek a kifejeződése is. Mózes első könyvének a 45. részében is olvassuk, hogy amikor József Egyiptomban már olyan nagy úr lett, és jönnek a testvérei, és sokáig nem ismerik föl, de egyszer József felismerteti velük magát, akkor is mi történik, hogy ott állnak egymással szembe, és megöleli a testvéreit, és sír rajtuk, és megcsókolja őket. Ami megint csak a tisztelet, szeretet, a megbocsátás, az egybetartozás kifejezése ott sokkal inkább mondom, mint manapság. Ugyanilyen értelemben használja a Királyok első könyvébe, a 19. részbe Elizeus, amikor Illés ugye az előtte élő próféta hívja őt, hogy legyen az ő követője, és legyen majd a következő próféta, akkor Elizeus azt mondja neki, hogy megyek, csak engedd meg, hogy előbb megcsókoljam a szüleimet. Ugye megcsókolja a szüleit, ez a tiszteletnek, a búcsúzásnak is, de a szeretetnek a kifejezése. Érezzük, meg kell éreznünk a bibliai szöveg olvasásakor, hogy Elizeus nagyon szerette a szüleit. Tisztelte őket, meg akarta csókolni őket, mikor elbúcsúzott tőlük. Nagyon érdekes ebben a vonatkozásban, testvérek, ha átugrunk például az Új Szövetségbe, hogy az Új Testamentumi levelekben ötször olvassuk, öt levélben olvassuk, hogy a keresztény közösségben a hívők szent csókkal köszöntsék egymást. Érdekes ez a római levélben, az első, a második korintusi levélben, a Tesszalonika levélben, az első Péteri levélben, ahol ezt a szívére helyezi a keresztényeknek az a szent lélek, és nyilván, hogy ez nem valamilyen erotikus csók volt, hanem valahogyan vagy csókot intettek egymásnak, de lehet, hogy szószoros értelmében arcon csókolták egymást, de minden esetre ez az összetartozásnak, a szeretetnek a kifejezője volt az első keresztények között. Mi most inkább kezet fogunk, vagy esetleg megöleljük egymást, megveregetjük egymás vállát, van, akik megpuszíják egymást, már közöttünk nincs ilyen szerepe. Nem is lenne talán szerencsés, hogyha így csókolgatnánk egymást, mert sok visszaélésre adhatna ez okot. De mégis benne van ebben a régi keresztény szokásban ez, hogy a keresztény közösség tagjai igazán szerették egymást. tisztelték egy, becsülték egymást, és az összetartozásuknak így adtak hangot. Jézusnál olvassuk, hogy kicsit őrá is figyeljünk, Lukács evangéliumának a 7. részében a Simon farizeus meghívta őt vendégségbe, és ottan megbotránkozik azon, hogy jön egy nő, aki Jézus lábaira olajat önt, és utána elkezdi csókolgatni Jézus lábát, ahogy ott fekszenek ugye a kerevetten, úgy ettek, úgy vacsoráztak, hogy ott középen volt egy teríték, és akkor a férfiak azok ott neki dőltek, és a lábuk lelógott a kerevet végén, és ez a nő odament, és ott olajat öntött Jézus lábára, és elkezdte csókolgatni. És Jézus azt mondja, hogy ez a nő azért csókolgat engem, te Simon farizeus, aki megbotránkozol ezen, mert sok bűne bocsáttatott meg, és nagyon szeret engem. És én, amikor bejöttem ide a te házadba, nem voltál arra képes, hogy megcsókoljál engem. Pedig ez lett volna neked, mint házigazdának az elemi kötelességed. De abban az időben ez egy ilyen szokás volt, egy ilyen gesztus volt. Manapság, mondom, nem annyira van ez benne a köztudatban, de azért mégis benne van. Hát a csókról, aminek erotikus töltése van, arról minnyáján tudunk. Az énekek éneke is egyébként erről sokszor beszél. De egy férfi és nő között is a csók az egymás iránti szeretetet, a bizalmukat, az odaadásukat, az egybetartozásukat, a szerelmüket fejezi ki. Mi összetartozunk egymással. Tiszteljük, szeretjük egymást. Így az összetartozás, egybetartozás értelmében jön ki például a Zsoltárokba is, a 85. Zsoltárba azt mondja, hogy jóság és hűség csókolgatják egymást, igazság és békesség csókolják egymást, mert az igazság és a békesség, a jóság és a hűség azok összetartoznak egymással, egybetartoznak. Persze rámutat például Calvin is ennek a Zsoltárnak a kapcsán, hogy ezt ismerjük is tulajdonképpen, hogy az alattvalók és az uralkodók közötti kapcsolatban is szerepe volt ennek a régi időkben, tehát a lábcsók. A csókolni kifejezés, mondja Calvin, a tisztelet a ma ünnepélyes jelére, jelzésére vonatkozik, amivel az alattvalók szoktak adózni uruknak. Sőt, testvérek, még ha itt egy kicsit ebbe belemegyünk, akkor még megpendítem azt a dolgot, hogy a csóknak nem csak így az emberek közötti kapcsolatokban volt jelentősége, mint férfi, nő, vagy a úr, szolga, vagy testvérek közötti, vagy elköszönés, vagy köszöntése valakinek. Nem csak ilyen viszonylatokban, hanem az embereknek, az istenekkel, vagy az Istennel való kapcsolatukba is. Megdöbbentő dolog, ez a Hóseás könyvében olvassuk a 13. részbe, Efraimról, az északi országrész lakóiról mondja a próféta, hogy most is többítik bűneiket, és csinálnak maguknak öntött képeket ezüstjükből, és bálványokat az ő eszük szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz, róluk mondják emberek, akik áldoznak, s borjúkat csókolnak. Ne kaptogjál már, Ferikém. Borjúkat csókolnak. Tehát egy ilyen, megcsókolták ezeket az aranyborjúkat az emberek. A tiszteletüknek, ezek a borjuk pedig ugye isteneknek számítottak. A Jób könyvében is olvasunk egy érdekes megjegyzést. Jób mondja, hogy ha néztem a napot, amikor fényesen ragyogott, és a holdat, mikor méltósággal haladt, és szívem titkon csábult, és számmal megcsókoltam volna a kezemet, ez is bíró elé tartozó bűn volna. Ugye itt mire utal Jób? Arra, hogy az ő környezetében, a Bibliának az egyik legősibb könyve ez, a pogányok istenítették ugye az égi testeket. Mi is tudjuk, hogy az egyiptomiak a napot istenítették. Ugye a palesztin, a szír földnyelven, ahonnan jönnek most ezek a szegény migránsok, ugye ott a hold örvendett ilyen rendkívüli tiszteletnek. És úgy gyakorolták az emberek az istennek, ezeknek az égi testek, a tiszteletét, hogy megcsókolták a kezüket, és aztán utána csókot dobtak a nap felé, vagy a hold felé. És mondja, egyébként mind a mai napig van egy ilyen szokás, olvastam valahol, hogy még a 20. században is gyakorolták egyes vidékeken, Palesztinában, hogy megcsókolták az emberek, ha látták a holdat, megcsókolták az ujjukat, és elhúzták így a szemük előtt, hogy megvédjék magukat minden betegségtől. Egy ilyen babonás szokás volt, de mutatja ennek a szokásnak a régiségét ez. És Jób itt azt mondja, testvérek, nagyon érdekes, azt mondja, hogy ha én meg is kísértettem arra, hogy ilyet csináljak, hogy csókot hintsek a napnak vagy a holdnak, én ezt nem csináltam meg. Mert az egy Isten elé tartozó bűn lenne, mert a teremtett dolgot tiszteltem és imádtam volna a teremtő helyett. És nem, én nem mentem bele ebbe a bűnbe, mert ez egy bűn az Isten előtt, ez egy lázadás az Isten ellen. Végül még egy dolgot hadd pendítsek meg nektek, hogy nem csak a vallásos, illetve a vallással kapcsolatos ez is, hogy az Új Szövetségnek a görög szava, ami az imádatot fejezi ki, a legmagasabb vagy a legmélyebb tiszteletet, az úgy hangzik, hogy proszküneó. És ebben a proszküneó szóban a küneó az azt jelenti, hogy csókolni. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy magának az Istennek az imádatát is ezzel a szóval, a feltámadottnak az imádatát itt a Bibliában, amikor akár Jézusnak, a feltámadottnak az imádatáról van szó, ott is ez a proszküneó van, hogy csókolni őt, csókot hinteni neki, imádni őt, hódolni előtte, ezt a kifejezést használja. Hát nem beszélek erről tovább, de ha megértjük a csóknak ezt a jelentőségét a Bibliában, meg ezekben az ősi keleti vidékeken, akkor értjük, hogy mire gondol itt a régi Zsoltár, amikor azt mondja, hogy csókoljátok a fiút. Nem a királyt most elsősorban, hát őt is, tiszteljétek a királyt, akit én kentem fel, mondja Isten, de csókoljátok Jézust. A legmélyebb tisztelettel, a legmélyebb odaadással, a legmélyebb hódolattal adózzatok neki. Vigyázzatok arra, nehogy úgy csókoljátok a fiút, ahogy Júdás csókolta a fiút, mert ő is megcsókolta a fiút, és a szeretetnek és a mély tiszteletnek ezt a jelét pont fordított értelmébe használta, mert pont az árulásra használta. Csókkal árulod el az embernek fiát? A Gecsemáné fél homályában ugye nem tudták azok az emberek, hogy kit kell megfogni ott a sok ember között, és akkor Júdás mondta, majd akit megcsókolok, az a Jézus, azt kell elkapnotok. És oda megy Jézushoz, megcsókolj őt, ez a Júdás csókja. Ugye. Ne így csókoljuk a fiút, hogy közben eláruljuk ezzel, hanem teljes, őszinte, szívből jövő hódolattal hódoljunk neki. Nagyon fontos dolog ezt, testvérek, hogy szívünkre vegyük itten húsvétba ezt a drága igei tanítást. Előttünk van a meghalt és feltámadott Jézus, és akkor rámutat az atya, és azt mondja, hogy csókoljátok a fiút. Méltó erre. Egyedül ő méltó erre. A második pontunkra térve, miért kell őt csókolnunk? Miért kell Jézus csókolni? A Zsoltárt olvassuk, így okolja meg Isten, hogy mert én kentem fel királyomat. A felkenetés az volt, amikor ugye egy leendő király fejére olajat öntöttek, mint a Sámuel ment, és akkor a fiatal Dávid királynak a fejére egy kis olajat öntött. Ez azt jelképezte, hogy Isten szent lelke rászállott arra az emberre, és onnantól kezdve az ember az Istennek a képviselője volt a nép között. Az Isten vele volt, az Isten mögötte állt. Benne az Istennel volt dolga az embereknek. És azt mondja Jézusról is a Szentírás, hogy Isten fölkente őt. Mikor kente föl? Akkor kente föl, amikor a keresztelése volt. Akkor olvassuk, hogy a Szentlélek, mint egy galamb, rászállott Jézusra. A Szentlélek betöltötte Jézust egészen. Részesült a Szentléleknek a teljességébe, és ő onnantól kezdve, hogy így mondjam, teljesen Isten képviselőjeként, már előtte is, de akkor még inkább Isten képviselőjeként volt jelen. És benne mindenkinek Istennel volt dolga, ezt mindenki tudhatta ott a környéken. Ő maga is mondta, de minden azt támasztotta alá, hogy benne tényleg az Istennel van dolgunk. Őt Isten kente föl. És olyan csodálatos, testvérek, itten olvastunk a Szentírásban például a Filippi levélnek a Krisztus himnuszát, ahol azt olvassuk, Pál apostol írja ezt a csodálatos mondatot, illetve mondatokat, az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten fölkente az ő királyát. Nem csak ott Izrael trónjára, hanem a világ mindenségnek a trónjára. És csodálatos dolog ez, hogy azt mondja aztán utána nekünk, hogy miután én megdicsőítettem a fiamat, ti emberek, akik lázadtok, akik morogtok ellene, akik közönösen elutasítjátok magatoktól, csókoljátok a fiút. Csókoljátok a fiút. A testvérek, csókolnunk kell a fiút, akit Isten elénk magasztalt, akiről azt mondja nekünk, hogy nem adatott más név a földön, aki által mi üdvözülhetnénk, aki által itt a földön boldogok lehetünk, vagy örökké boldogok lehetünk, egyedül ő, akiről azt mondja az Atya Isten nekünk, hogy néki adatott minden hatalom menjen és földön, akinek az Isten bevéste a személyébe a saját dicsősége jeleit, ahogy mondja Calvin. Azt a valakit nekünk imádni kell, hódolni kell neki, csókolnunk kell őt, ölelnünk kell őt, mert Isten tette őt azzá, aki. És még egy okot találtam, így ezen gondolkozott testvérek, hogy miért kellene őt csókolnunk, vagyis a legmélyebb szeretetünkkel és tiszteletünkkel viszonyulni hozzá, azért, mert ő csókolgat minket. Ő csókolgat téged, és itt most ezt ne a tiszteletnek meg a hódolatnak a kifejezéseként vedd, hanem a legmélyebb szeretet jeleként. Mikor csókolgat minket Jézus? Akkor, testvérek, amikor halljuk tőle, hogy szeretett minket, szeret minket, és szeretetből az életét adta értünk. Nem a barátjáért tette, amikor értünk meghalt, hanem a legfőbb ellenségéért. Meghalt, hogy a legnagyobb rossztól megmentse az ellenségét, és a legnagyobb jót biztosítsa az ellenségének, nekem, s neked is. És ezt közli veled, és közli velem. És amikor közli velem ezt az örömhírt, hogy érte bűnbocsánatot kapok, és vele egy új életet kezdhetek, és egy örök életet kezdhetek, akkor, amikor ezt hallgatom, testvérek, a lelkemet csókolgatja az Úr Jézus. A szeretetét fejezi ki. Az a evangélium, az örömhír, az ő hatalmas csókja, ami a halott lelkünket életre leheli, testvérek. Ezért áldoztam, érted? Én nem akarok neked rosszat, sőt, a legnagyobb jót akarom neked. Az igében, az evangéliumban ér el bennünket, testvérek. Ha tetszik nekünk, ha nem tetszik, elér minket az ő csókja. És azt akarja, hogy a szeretetét megérezzük. Meg is tapasztaljuk, meg is érezzük, el is higgyük. El is higgyük. Senki nem szeret olyan feltétlenül engem s benneteket, mint Jézus. Ezerszer rácsókolja a lelkünkre. Ezért is csókoljátok a fiút. Vissza. Az utolsó pont pedig az, hogy hogyan lehet őt csókolni. Hát úgy, testvérek, úgy tudjuk csókolni, hogyha egyfelől elismerjük, hogy ő az, akinek az Atya Isten őt mondja. Vagy az, akivé őt az Atya Isten tette. Ha elismerjük hittel a lelkünkben, a szívünkben, hogy ő az uraknak az ura és a királyoknak a királya. Elismerjük ott bent, és ezt kifejezzük azzal, hogy elkezdjük őt imádni a szavainkkal is. Imádjuk őt az énekeinkkel is. Kifejezzük azzal, hogy odaadjuk magunkat, azt mondjuk neki imádságba, itt vagyok Jézus, hogy engedelmeskedjek neked, hogy szolgáljak neked, hogy kövesselek téged. Itt vagyok Jézus, hogy rád bízzam magamat. Itt vagyok, hogy old meg az én problémáimat is, vagy adj bölcsességet azok megoldásához. Mint királyok királya, csak meg tudod tenni. Visszacsókolta Jézust vak Bartimeus, amikor ott volt az út szélén, és azt mondta, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam, mert tudta, hogy Jézus kicsoda, és tudta, hogy könyörülni tud rajta, és elismerte őt a hatalmában és a szeretetében. Ott voltak azok a leprások, akiket nem tudott senki segíteni, de akik kiáltoztak Jézusnak, hogy Jézus, gyógyíts meg minket, szabadíts meg minket, mert te meg tudod tenni, mert van hatalmat hozzá, mert a királyok királya vagy, és szeretsz is minket. Elismerte az az édesapa, akinek a kislánya haldoklott, és hívta Jézust, jöjj Jézus segítségül. Jairus, ugye ott sertepertél körülött, hogy gyere már, mert meghal a kislányom. Mert te tudsz segíteni, mert van hatalmat hozzá, és van hozzá szereteted, mert te vagy a királyok király, és az uraknak az ura is. És sorolhatnánk a példákat. Csókolják a fiút. És csókolják azok a fiút testvérek, akik elhiszik, hogy ő szereti őket. Így is lehet csókolni a fiút, hogy elhiszem, hogy szeret engem. Elhiszem, neki hiszem el, a Bibliának hiszem el, ami azt mondja nekem, hogy szeret téged Jézus. Elhiszem. És amikor elhiszem, akkor visszacsókolom. Amikor azt mondom neki, hogy köszönöm Jézus. Légy áldott Jézus, hogy megváltottál engem, hogy te vagy az üdvözítőm. Ha az a csókja, hogy közli velünk, hogy magára vette bűneinket, és bocsánatot szerzett nekünk, amit nem érdemeltünk meg, akkor visszacsókoljuk akkor, amikor hiszünk neki. És a hitünk megnyilvánulásaként hálát adunk, köszönetet mondunk, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Jézus. Visszacsókollak, szeretlek téged én is. Jézus megváltóként és úrként csókoló embereknek ő mindig jelen van legfőbb szereplőként az életükbe, testvérek. Mindig ott van a legfőbb, akinek mindenbe beleszólása lehet, akinek tetszése az egyedüli fontos, akinek a személyét és az akaratát az ember fontosabbnak tartja önmagánál, az élvezeteinél, a sikereinél, a karrierjénél, még az életénél is. Az összes mártírok, testvérek, Jézus által életre csókolt, és Jézus csókoló emberek voltak, akiknek az életénél is többet jelentett Jézus. Ezért tudtak meghalni érte. Tedd meg ezt, testvérem, te is, hogy visszacsókolod a fiút. Ha nem tetted volna, még ha megtetted, csókold újra. Az az igazság, hogy ez az üdvözülésnek és a megszentelődésnek is a titka. Egy ember, aki addig soha nem viszonozta Jézus szeretetét, elkezdi viszonozni, az az ember megtért. És aki megtért, azután újra csókolja Jézust, és újra kifejezi az iránta való szeretetét, és újra elfogadja az ő szeretetét. Ez meg a megszentelődésnek a titka. Ugyanaz a titka a megtérésnek és a megszentelődésnek. Csókolni a fiút, aki meghalt és aki feltámadt. És mivel jár ez, testvérek? Hát, ha valaki csókolja a fiút, mit mond az írás? Mind boldogok azok, ezt mondja. Mind boldogok azok, akik csókolják a fiút. Mi is boldogok vagyunk a feleségemmel, amikor megcsókoljuk egymást, de amikor Jézust csókoljuk, akkor leszünk igazán boldogok. Az az igazi boldogság, testvérek. És az igazi boldogtalanság, ha valaki nem csókolja a fiút, ha valakinek semmit nem jelent Jézus, az az igazi boldogtalanság. Már a földön is, de aztán örökre boldogtalan lesz az olyan ember, aki nem csókolja a fiút. Aki meg csókolja, az megtalálta a földi békességét, meg a boldogságát. Sőt, még az örök boldogságot is. Hát csókoljátok a fiút. Akkor kell csókolni, testvérek, amikor itt van az ideje, amikor ő beszél hozzánk. Tudjátok, mindig a csóknak megvan az ideje. Nem lehet kapkodni meg, de elkésni lehet vele. Van olyan, most kell Jézust visszacsókolni, amikor csókol, akkor van a kellemes idő, amikor hallom az evangéliumot, amikor hallom, hogy szeret engem, akkor viszonozhatom. Azt mondja itt az írás, figyeljetek nagyon erre. Csókoljátok a fiút, míg föl nem gerjed az ő haragja. Mert egy napon fölgerjed a fiúnak a haragja. A fiú tud haragudni. Krisztus tud haragudni, hogy olvassátok a Bibliába, és olvassuk a Szentírásba, a Jelenések könyvébe, hogy haragszik a fiú. Borzasztó, testvérek, az a nem áll meg előtte senki. Aki nem az ő szerette, akinek nem kellett az ő szeretete, azt a kárhozatra veti. Annak nincs menekvés. Annak vége van örökre, testvérek. A szenvedés várja, a pokol várja. Nem tudok mit mondani, mert ez van a Bibliában. Nem rémizgetés ez, hanem egyszerűen elmondja, hogy ez van a világban. Nem az van, amit elképzelünk, meg szeretnénk, meg akarunk, hanem az, amit a királyok királya akar. És ha nekünk az nem tetszik, akkor majd meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen az, amikor a bárány vagy a fiú haragszik reánk, aki csókolgatott minket, de nem kellett a csókja, mert elutasítottuk őt magunktól. Mi nem hiszünk, nekünk te semmit nem jelentesz, mi a magunkat csókolgatjuk, meg a kezünket csókolgatjuk. Csókolgatjuk a pénzt, csókolgatjuk a családunkat, csókolgatjuk a nem tudom micsodát. Csak nem téged. Ez veszélyes vállalkozás, testvérek. Csókoljátok a fiút, míg lehet, amíg van rá időtök. Hát itt van előttünk, testvéreim, ez a drága zsoltár, ezzel a drága húsvéti felszólítással. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja, de boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Tegyen bennünket az Úr ezen a húsvéton. Az ő csókját elfogadó, és az ő csókját a legmélyebb bizalommal, hittel, szeretettel viszonozó emberekké. És erősítsen meg ebbe bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked ezt a drága húsvéti felszólítást, és köszönjük, hogy ennek most eleget szeretnénk tenni. Hadd imádjunk téged, és hadd hódoljunk neked, meghal, de feltámadott Jézusunk. Segíts, hogy a szívünkbe, mindnyájunk szívébe ez az imádság megszülessen, és el tudjuk neked mondani, nem csak így meghallgatva ezt, hanem valóban személyes vallomásként, hogy szeretünk téged, aki életedet adtad értünk, és aki feltámadtál, és a világ urává tétettél. Segíts, hogy az életünkbe te legyél a legfontosabb személy, akit imádunk, akit tisztelünk, akitől minden függ, akinek engedünk, akit szolgálunk. Te légy számunkra az a fiú, akit egyszer és aztán utána folyamatosan ezzel a tisztelettel csókolunk, tisztelünk, hódolunk neked. Köszönjük, hogy így térünk hozzád. Köszönjük, hogy így jutunk előre a hitnek az útján, a megszentelődés ösvényein. Köszönjük néked, hogy így nem veszünk el, hanem így boldogok leszünk. Köszönjük néked a te csókjaidat, az evangélium csókjait. Köszönjük néked, hogy te a hatalmas király lehajolsz hozzánk, és átölelsz minket. Segíts, hogy mi is magunkhoz tudjunk szorítani hitünk karjaival, hogy egyszer majd, ha visszajöttél és föltámasztasz minket, fizikálisan is tudjunk vele találkozni, és átölelhessünk majd. Köszönjük te néked, drága kegyelmedet, szeretetedet, köszönjük ezt a húsvéti intést. Áldunk és magasztalunk téged, dicsőséges megváltónk. Kérünk, áld meg most a szívünket, az úrvacsora vételünket, adj magaddal üdvösséges találkozást, és ölelj át minket, és ölelj magadhoz egyenként, de közösségként is bennünket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket. Kérünk téged, áld meg gyülekezetünk kicsinyeit, fiatalokat, az idős testvéreinket. Kérünk téged, hogy hordozó szereteteddel vegyél körül bennünket a továbbiakban is. Drága királyunk, nyerj közöttünk újra és újra magasztalást, dicsőséget, dicsőítést. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és hallgassuk a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy amint láthatják is, megterítettük az Úrnak szent asztalát. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az úrasztalához, aki elkészítette magát, aki bírja egyházunknak a felhatalmazását. Jöjjünk és örvendezzünk, és engedjük, hogy az Úr megerősítsen bennünket az iránta való szeretetben, odaadásban. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma 12:30-tól gyülekezeti ebédünk lesz. Itt is lehet maradni addig is, de aki elmegy, az majd visszajöhet. 12:30-kor szeretnénk elkezdeni, majd addig, de szépen elkészül a gulyásleves. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akár jelezte, akár nem. Mindenki előtt nyitva van az ajtó, és jöhet. Hirdetem a testvéreknek, hogy a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk az pénteken este lesz, 18 órakor, amikor imaórát tartunk. Szeretettel hívjuk és várjuk erre is az érdeklődőket, vagy az imádkozni vágyó testvéreket. Jövő vasárnap lesz istentiszteletünk, amin megemlékezünk, 9 órakor a normál istentiszteletünk, aminek a keretében megemlékezünk arról, hogy a templomunk 5 éves. Úgyhogy egy kicsit ilyen ünnepi istentiszteletünk lesz az is. Hálaadó istentisztelet, örvendezzünk együtt, mindenkit szeretettel várunk erre a jubileumi alkalomra. Már 5 éve itt vagyunk, hála Istennek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Akik el akarnak menni, vagy nem maradnak itt, azoknak szeretnék innen áldást és békességet, és áldott húsvétot kívánni. Most pedig a 437-es énekünket lapozzuk fel. 437. és úrvacsorára készülve az első két verset énekeljük. Ó Jézus, mi idvességünk,